Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen attól, aki volt, aki van és aki eljövendő az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére az Ószövetségből, Mózes első könyvének 13. fejezetéből, az első verstől a 13. versig terjedő szakaszból. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult, előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek. Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periciek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé, így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Nagy vagy Uram, és igen-igen méltó dicséretre. Nagy a te hatalmad, és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog az ember, és az ember rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre veszi bűne bizonyságát, és egyben tanúságát annak, hogy te a kevélyeknek ellenállsz, Uram. És mégis dicséretedre kívánkozik az ember, teremtésednek kicsiny paránya. Te ébresz föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg, Uram, jövel teremtő Szentlélek, és szent ajándékaiddal újítsd meg a mi szívünket. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Ézsaiás könyvéből olvasom a 62. részből a második és a harmadik verseket. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened tenyerén. Amen. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a lekcióban felolvasott Ábrahám történet az sokak számára ismerős volt. Csak azért, hogy belehelyezkedjünk ebbe a élettörténetbe, hadd foglaljam össze két mondatban Ábrahám életét és sorsát. 75 évesen kapott elhívást Istentől egy egészen más és egészen új útra, és ő vette a bátorságot, és ráépítette a sorsát Isten szavára. Maga mögött hagyta a város védettségét, és maga mögött hagyta a rokonságának a nagy részét is. Elindult Isten szava nyomán, mindig távolabb, amíg Kánaánba nem ért. És az ő útját gyakorlatilag két szóba tudjuk összefoglalni, hogy sátor és oltár. A sátor fejezi ki azt az ideiglenességet, amivel a hívő ember ebben a világban jár. Átmenti a helyzet, nincs itten maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, és nem rendezkedünk be erre az életre úgy, mintha mindig itt maradnánk. A másik pedig az oltár, hogy amerre járunk. Mindegy, hogy annak a környéknek a népei milyen isteneket imádnak, mi az élő Istent imádjuk. Ábrahám élete tehát így foglalható össze, sátor és oltár, és azt tudjuk róla, mert az új szövetség is sokszor hivatkozik rá, hogy őt nagyon szerette Isten, és nagyon megbecsülte őt a hitéért. A hívők atyának hívjuk mi is, ilyen formán lelki rokonai vagyunk Ábrahámnak. Ő se volt tökéletes, voltak vaskos hibái, nem volt igaz ember a szónak ebben az értelmében. De Isten ezt a bizalmat, amit látott Ábrahámban, hogy az ő szavát komolyan vette, hogy épített arra, azt Isten betudta neki igazságul, minden nyomorúsága és hibája ellenére is. De ma nem Ábrahámról szeretnék beszélni a testvéreknek, hanem valakiről, aki egy picit mellékszereplője az Ábrahám történeteknek, de mindig ott van, felbukkan. Ez pedig egy Lót nevű fiatalember, egész pontosan ő Ábrahám unokaöccse. Amikor indultak, akkor Ábrahám magával vitte Lótot, Lótnak nem volt édesapja, Ábrahámnak nem volt gyermeke, így ez egy nagyon kifizetődő szövetségnek tűnt, mert mind a ketten nyertek valamit ebből a kapcsolatból. És innen fogva Lót életében azt látjuk, illetve a történetekben, hogy ő egy ilyen is ember. Ott van ő is. Ment ő is, ha Ábrahám ment. Áldozott ő is, ha Ábrahám áldozott. Mindig ott van, de igazából nem egy önálló ember, hanem sodródik Ábrahám mellett. És ez egy érdekes dolog, és érdemes itt egy kicsit megállnunk, mert azt gondolom, hogy a hit útján és templomok közelében is nagyon sok ilyen sodródó ember van, akinek szimpatikus ez a Jézus úgy valamiért. Szimpatikus talán Jézus személyért, mert őt még egy tisztességes valakinek gondolja ebben a világi katasztrofális, igazságtalan helyzetben, vagy szimpatizál a hívőkkel, vagy sejt benne némi igazságot, vagy úgy megnyugtatja a templom, sodródik a többiekkel, de igazán önálló, élő, intim kapcsolata, személyes kapcsolata Istennel nincsen. És ez bizonyos élethelyzetekben ki szokott derülni. Lótról is kiderül. Ugyanis jön egy helyzet, amikor Lótnak önállóan kéne döntenie. Amikor le kell válnia Ábrahámról. És akkor látni fogjuk, hogy hogy dönt ő Ábrahám nélkül. Hogy viselkedik ő Ábrahám nélkül. Hogy van ő önmagában Istennel. Nos, mi ez a helyzet, ami adódik? Ez egy krízis helyzet, mégpedig az, hogy szaporodnak a nyájak, Ábrahámé és Lóté is, egyre kisebb a legelő, súródások vannak, veszekedések vannak, és odáig fajul a dolog, hogy ez már úgy környezet számára is látható, tapasztalható, balhék sorozata, és akkor azt mondja Ábrahám, hogy ide figyelj, fiú, váljunk el egymástól. Válasz magadnak területet, amelyiket te jobbnak tartod, azt választhatod. Ábrahám volt az idősebb, tehát neki lett volna joga választani, de ezzel a gesztussal él, és felajánlja Lótnak azt, hogy ő választhat. No, lássuk, hogy Lót, ez az is ember, hogyan választ. Azt olvassuk, hogy felemelt a tekintetét, körülnézett, vagyis nagyon körültekintő volt, és mikor látta, hogy a Jordán melléke, a Jordán partja egy nagyon jó, bővízű és dús legelőjű föld, akkor úgy gondolta, hogy ez jó lesz. Ez a jövő, dúslegelő, több jószág, nagyobb kenyér. Teljesen normális emberi választás. De sehol nem olvassuk azt, hogy Lót lehajtotta volna a fejét, konzultált volna erről Istennel, hogy az ő választásában egyáltalán bármi szerepe vagy jelentősége lett volna Istennek. Körülnézett, a jobbik részt választotta. Csak akkor ő még nem tudta, vagy nem realizálódott az benne, hogy a jó résszel Gomorát is választotta. Hogy a szebb legelővel Szodomát is kiválasztotta. És hogy ezzel a nagyobb kenyeret ígérő földdarabbal Isten ítéletét is kiválasztotta, ami vészesen közeledett. Itt az utolsó mondat az volt, amit tiszteletes úr olvasott, hogy és Szodoma lakói nagyon-nagyon kihúzták már a gyufát Istennél. És érezzük szinte mint egy izgalmas filmben, hogy közeledik az ítélet, és nem lehet feltartóztatni. Ebből még nagy baj lesz. Nos, Lót ide költözik. És nézzük, hogy ennek a sodródó embernek, akinek nincsenek mély gyökere Istenben, némi spiritualitást azért, hogy ezt azt elhoz Ábrahám oltáraitól. Hogyan alakul a sorsa Szodomában? Föl kellett volna olvasni nyilván több részt is, de az hosszú lett volna, de én elmondom néhány mondatban. A testvérek beköltözött, és érdekes módon befogadták, és a városi tanácsba is bekerült. Azt nem tudjuk, hogy hogyan, de írja a Szentírás azt, hogy ott ült a kapuban a vénekkel, ahol a városi önkormányzat volt annak idején, és ott hozták a döntéseket, a törvényeket, és ott folyt a bíráskodás is. Nos, ő benne volt ebben a testületben. De van egy későbbi történet, amikor már indul az ítélet, és Isten küldi az angyalokat Szodomába, hogy megmentsék Lótot, hogy figyelmeztessék, hogy sürgősen menjen ki a városból, vigye a kis pereputját, vigye a családját, és meneküljön. Abban a történetben van egy kicsi mondat, az állott, hogy Lót lelke gyötrődött ebben a városban. Tehát ő az, aki azért ott volt Ábrahám oltárainál. Ő érzékelte, hogy mi van ott, ahol ő lakik. És abban folyamatosan tipródott, és lassan ment tönkre. A következő, amit tudunk róla, hogy amikor jönnek a követek, az angyalok, akkor a város lakói hozzájuk méltóan különböző szexuális abúzusra készülnek, és Lót próbálja menteni ezeket a szerencsétlen követeket. Behívja őket a házába, és vendégül látja. És még a házát is megrohamozzák, és azt mondja a gyákot a helyiek, hogy add ki nekünk ezeket a férfiakat. És ő mindent megtesz értük. És azt mondják ott a helyiek, hogy a szádat befogjad, nem gondolottál, hogy te fogod nekünk megmondani, hogy mit csináljunk, hiszen csak te vagy közöttünk jött-ment. Kiderül, hogy még sincs neki azért olyan hatása a Szodoma beliekre. Aztán később, amikor már sürget őket az angyalok, hogy öltözés is, menjetek kifelé a városból, akkor azt olvassuk, hogy a vejeinek úgy tűnt, mintha szórakozna. Viccesnek találták. Tehát a vejei nem vették komolyan. Hát valami miatt Lót nem volt azért hiteles, a saját családjában sem. És később, meg aztán tudjuk a történet végét, hogy menekülni kell, Lót felesége hátranéz, belepusztul abba, amit lát, tehát a saját feleségét sem tudja megmenteni, saját magát se tudná megmenteni, ha az angyalok nem fognák kézen, és nem húznák, cibálnák ki a városból. Összefoglalom, Lót élete, vagy hitélete gyökerek nélkül igen-igen kevés hatékonysággal bírt Szodomában. Testvérek, senkit nem tudott Lót hitre juttatni. Senkit nem tudott meggyőzni. Ezt honnan tudjuk? Onnan, amikor Ábrám alkudozik, hogy de csak ha ötöt találsz. Nem volt annyi. Nem volt annyi. Nem volt ennyi igaz ember Szodomában. Vagyis Szodomában Lót nem tudott missziót folytatni, és nem, hogy ő nem tudott hatni a hitével, hanem ő is majdnem elveszítette a hitét és az életét. Ennek a gyökértelen hitnek tehát ez a sajátja, hogy nem hatékony. Nem tudunk a másikra pozitív hatással lenni, igazából nincs átütő ereje a hitünknek, sőt, hiteltelenek vagyunk. És hadd mondjak még egyet, hogy egyébként csak ott vagyunk hitelesek, és ott tudunk missziózni, és valami jót tenni, ahova Isten küldött bennünket. Lótot ide nem Isten küldte. Ellentétben mondjuk Jónással, aki akármilyen bot csinálta, két balkezes proféta volt, de isteni felhatalmazással ment egy ugyanilyen érces, drogos városba, mint Ninive, vagy mint Szodoma, és ott egyet prédikált, és megtértek. Isten állt mögötte. Látjuk, hogy Lót választásában nem volt szerepe Istennek. Ezért nem is sok eredményt érhetett el ebben a városban. Eszembe jut egy ismerősöm, aki úgy gondolta, hogy a kocsmák remek helyek a misszióra, és ő maga is szeretett a barátaival ott beszélgetni, meg idogálni, ezzel nem is lett volna semmi baj, de ő úgy gondolta, hogy ő azért ott missziót folytat. Eszelős bika hangja volt, és néha elénekelte a 90. Zsoltát ott a közönségnek. Egyet se láttunk volna, aki ott akár meggyógyult volna a függőségéből, akár betagolódott volna a gyülekezetbe. Azt viszont nagyon hamar hallottuk, hogy ezekben a körökben Gösszer lett a Bece neve, és mindenki így ismerte. Tehát nem az történt, hogy ő sikerült valakit behozzon, hanem ő is elkezdett ebbe az irányba sodródni. És én itt szeretnék egy picit lehorgonyozni ennél a gondolatnál, hogy mitől van az, hogy keresztények sokasága, akik azért maguk módján hisznek is meg, szeretik is Jézus Krisztust, mégis egyfajta bénultságban, zsibbadságban, ájulásban vagyunk, és nincs ható ereje, nincs átütő ereje annak, amit képviselünk. Nem tudunk igazából missziózni, vagy nagyon-nagyon nehezen megy. Én két dolgot láttok most, ami miatt ez lehet. A sodródásnak két oka lehet. Az egyik az, hogy nem rendezte az ember a bűneit Istennel. Tehát a bűnrendezés elmaradt. Pedig ezt még azt gondolom, hogy mi protestánsok komolyan is vesszük, olyan értelemben, hogy tisztában vagyunk vele, hogy ez olyan nagy dolog, hogy ezt magunk nem tudjuk rendezni, és hogy ebben a dologban azért hagyatkozunk Jézus Krisztusra. Elhisszük, hogy az ő áldozatát Isten elfogadja, és erre nézve nekünk is kegyelmez. Tehát ez könnyebb elfogadni, mint egy másik dolognak a rendezését, ez pedig a sorsunknak a rendezése. Ezt úgy látom, hogy sokkal nehezebb ma rendeznünk Istennel, és ezen a ponton megint csak megszakadhat az az intim, valóságos kapcsolat Istennel, ami az egésznek az erejét, a motorját adná. Mit értek ez alatt, hogy nehéz a sorsunkat rendezni Istennel? Itt a veszteségek oldalára gondolok. A veszteség, mint olyan, az jelen van az életünkben egész picikortól kezdve. A gyermek lélektannak van egy fejezete, amelyik a szeparációs szorongásról szól, és ennek az a lényege, hogy a kicsi gyermek vagy a csecsemő, hogyha az édesanyja eltűnik a látóteréből, akkor iszonyatos félelmeket és szorongást él meg, és bömböl, mert úgy gondolja, hogy ha most nem látja az édesanyját vagy a szüleit, akkor azt örökre elveszítette. Aztán eszembe jut a veszteségről az 5 éves unokaöcsém, akinek 2 szobányi játéka van, és egyszer megmertük azt mondani neki, hogy te Máté, karácsony közelettén, amikor rendet csináltunk, nem kéne a szegény gyerekeknek adni vagy 2 játékot, 2 kis autót, de van neki több 100. Máté lefehéredett, és 2 napig ideg alapra helyeződött, behúzta a szobája ajtaját, és szépen módszeresen sorba rendezte a játékait, majd vissza. Aztán megint ki, és megint vissza a dobozába, és mondogatta hangosan, mint egy mantrát, hogy ez is jó lesz nekem, ez is jó lesz nekem. És este annyi autóval aludt, amennyi csak befért az ágyába. A veszteség. Bármit elveszíteni, ami az enyém, ami egy pici örömöt jelent, az nagyon-nagyon megviseli a szívünket. A veszteség gondolata is. De aztán menjünk tovább, tehát rengeteg dolgot kell elengednünk az életünk folyamán. Gondoljunk kapcsolatok elvesztésére, és ne csak a legsúlyosabbra, a halálra gondoljunk, hanem onnantól kezdve, hogy fiatalkorunktól megszakadnak barátságok, megszakadnak szerelmek. És nem csak az illetőt veszítjük el, hanem a hozzá kapcsolódó terveinket is. A vele kapcsolatos álmainkat is. Sokkal komplexebbek a veszteségek, mint egy-egy személy. Aztán gondoljunk arra, amikor elveszítünk lehetőségeket, és mondjuk olyan 40-50 évesen néz vissza az ember, és azt mondja, hogy na akkor kellett volna mást választani, más pályát, egy más egyetemre kellett volna beiratkozni. Akkor kellett volna külföldre menni, akkor kellett volna egy másik városba költözni. És szembe kell nézni vele, hogy azt a lehetőséget elveszítettük. Az többet vissza nem jön. Akkor volt egy lehetőség, volt egy keresztút, egy útkereszteződés, nem azt választottuk. Vagy gondoljunk arra, amikor az ember érzékeli már 40 év táján, hogy pereg ki az idő a kezéből. 40 éves kor körül úgy mondják a szakemberek, hogy van egy életközépi válság, amikor az ember számvetést készít. Mi az, amit eddig elértem, és mi az, amit már nem fogok elérni. Mik azok a tervek, amik talán még beleférnek az életembe, és mik azok, amiktől örökre el kell búcsúzni. El kell gyászolni őket, és el kell temetni, és tovább menni, mert azok már a veszteség listán vannak. Már nem lesz idő megvalósítani. Vagy gondoljunk arra, ahogyan az ember az egészségét veszíti el. Nem mindig brutálisan. Amikor szép fokozatosan számolódik föl lassan az ember, ilyen-olyan, amolyan betegségekben, de már érzi, hogy nem olyan, mint régen volt. Pláne azok a betegségek, amik láthatók. Jaj, de nehezen viseljük, amikor a testképünk megváltozik, és ezt mások is látják, és folyamatosan emlékeztettek rá, hogy jaj, hát megint, de rosszul nézel ki. Nagyon nehéz feldolgozni ezeket a veszteségeket, hogy szűkül az életterem. Az egészségem romlásával szűkülnek lehetőségek. Vagy gondoljunk arra, amikor megvannak még esetleg kapcsolataink, és úgy élünk benne, hogy egy folyamatos gyász, mert nem azt hozta, amit vártam. Mert soha nem fogunk tudni megvalósítani azokat az álmokat, akár a házasságomban, amit terveztem. Soha nem leszek olyan abban, amit álmodtam. Vagy amikor a hitéletünkbe felfedezzük, hogy hát én azt hittem, mikor indultam, hogy Azt hittem, hogy jól csinálom, majd résen leszek, ügyesebb leszek, mint mások. Nagyon figyelek, többet imádkozom. És azt érzem, hogy elvesztem a kontrollt. Hogy nem tudom kontrollálni az életemet. Egy csomó minden nem rajtam múlt. És visszanézek, és azt mondom, hogy tele vagyok bukásokkal. És elveszítettem magamról azt a képet, hogy én milyen hívember lehetnék. És milyennek kéne lenni egy hívembernek. És tipródunk, gyötrődünk ezekben a veszteségekben. Egyáltalán az életről alkotott elképzelésünket. Az ember gyerekkorban még hisz a mesékben, az azt jelenti, hogy elhiszi, hogy a jót azt mindig megjutalmazzák, a rosszat mindig megbüntetik. És szép lassan fölszámolódik ez a dolog, és látjuk, hogy nem így van. És nő az idegen anyag a fogunkban, nő a szívünk mélyén a keserűség, és lassan erodálódnak rólunk a reménységek. Folyamatos, gyakorlatilag folyamatos veszteség feldolgozásban vagyunk. Ezt pedig azért mondom el, testvérek, mert úgy gondolom, hogy hogyan tudjuk ezeket feldolgozni, annak nagyon nagy hatással van az Istennel való viszonyunkra. Nekünk hívő embereknek ez különösen fontos és életveszélyes terület. Mert jönnek a miértek. És nem minden miértre van válaszunk, sőt azt gondolom, ha becsületesek vagyunk, azt mondjuk, hogy egy miértre se kaptunk igazán kimerítő választ. Valaki azt mondta nemrég, hogy ha felteszel egy miértet, vigyázz vele, mert a következő miért fogja követni. Mindig lesz tovább. Miért, de az miért, de akkor az miért, de az miért volt? Ott egy lelki pásztor, aki élvezte az ifjúsági óráknak azt a műhely munka jellegét, amikor egy-egy kérdésen tipródtak a gyerekek csoportokban, és látta, hogy nem boldogulnak. És akkor csöndes bazsallyal föltette a szemüvegét, és azt mondta, hogy gyerek, most tükör által és homályosan látunk, de eljön majd egykor a színről színre látás ideje. Úgyhogy csomagoljuk a miérteket bele egy alapos jó kis dobozba, tegyük fel egy felső polcra, és kicsit halasszuk el a válaszadásnak az idejét, arra az időre, amikor majd mindent megértünk. És hogy miért veszélyes hívőknél a fel nem dolgozatlan veszteség és a mélyben hordott keserűség vagy gyász? Azért is veszélyes, testvérek, mert mi még kevésbé merünk róla beszélni, mint a nem hívők. Nem merjük elmondani a másiknak, hogy én csalódtam Istenben. Mert félünk, hogy mit gondol majd rólunk. Félünk, hogy megbotránkoztatjuk. Félünk, hogy összeomlik a hite. És nem beszélünk. Meg hát azért is nehéz nekünk hívőknek, mert ha elmondjuk, akkor meg vannak olyan patent válaszok, amitől falnak lehet menni, csak épp nem segítség. Egyik ilyen válasz, mondjuk a szomorkodónak, vagy a kesergőnek, hogy azt büntetik, itt szeret. Hát ezzel ki vagyunk segítve. Éppen abban küzdünk, hogy ne veszítsem el a hitem maradék morzsáit, égetem. Hogy tudnék bízni újra ebben az Istenben? Hát tudod, ez az Isten olyan, hogy azt büntetik, itt szeret. Vagy azt szoktuk mondani, hogy neki már nem fáj. De nekem igen. Jobb így neki. Nekem nem jobb. Vagy hát várd meg a következőt. Hát most ez a gyerek elment, vagy elvetéltél, majd jön a következő. Gyönyörködj a másik három gyerekedbe. Mondjuk ezt az ő friss gyászában. És csodálkozunk, hogy nem gyógyul meg tőle. Hogy tudna gyönyörködni a másik háromban? Egyébként Magyarországon jellemző az, hogy az ilyen elveszített gyermekeket nem veszik gyerekszámba, pedig az anyának az egy élet volt. Az anyának az egy konkrét személy volt. Az anyának egy új gyermek lehetősége volt. És nem lehet csak olyan gyorsan átsuhanni rajta, hogy hát majd lesz következő. Testvérek, a helyén mondott ige az gyógyít, de a nem helyén mondott ige az lázít. Az lázít. Mi is ismerjük magunkon azt a helyzetet, amikor valaki mond valami nagyon kegyeset, valami nagy bölcsességet, és még döf rajtunk egyet a nagy bölcsességgel, de egy csöppet sem mentünk előbbre, és csak a szívünkben a keserűség nő Isten iránt. Ne törekedjünk a gyors helyrehozatalra, hogy gyorsan kimenekítsük a másikat a fájdalmak közül, és magunk is meneküljünk, mert esetleg benne maradunk. Nincs ilyen, testvérek. A szív nem ilyen egyszerű dolog. A szívre nem lehet észérvekkel hatni. Annak megvan a maga dolga, megvan a maga ideje, amíg az kiforja magát, és sokkal őszintébb és becsületesebb lenne, ha mi hívő emberek azt mondanánk, hogy nagyon sajnálom. Nem tudok mást mondani. Iszonyatos lehet neked, nagyon sajnálom. Pont. Ennyit tudunk mondani. Lehet, hogy majd 7 és 8 hónap múlva már fel tudja fogni az igét, amit mondunk, de helyén, idejében mondjuk. Csak a jó helyen mondott ige gyógyít. És hadd mondjak egy tipikusat, amivel meg nem egymást, hanem magunkat szoktuk megnyugtatni. Szenvedéseinkben van egy ilyen panelünk, egy ilyen racionális mondat, hogy Isten adja a szenvedést, mert azáltal engem nevel. Ezt lehet, hogy ésszel meg lehet érteni, vagy föl lehet fogni. Jelenthet kapaszkodót. De a szív ettől nem könnyebbül meg. És elkezd lehasadni a szív erről a mondatról. A szív ott van ott a fájdalmával, a maga keserűségével. Nem erőlködünk, hogy Istent szeretjük, és énekelünk, és imádkozunk, és jövünk a templomba, és nem távolodunk el térben. Csak fuldoklunk az okogástól, amikor senki nem lát, vagy amikor egy szó megérinti a szívünket, vagy egy szituáció, vagy egy dolog látványa. Mert a szív nincs rendben. Racionális érvekkel nem lehet az érzéseket kergetni, vagy pedig kezelni. És ott vannak az elfojtott mondatok, hogy az az Isten, akire nem számíthattam, most hogy számítsak, hogy rakjam újra rá bizalmamat? Hogy higgyek újra neki? Aki nem hallgatott meg, hol voltál akkor Istenem, hogy tehetted? Tudtad, hogy az nekem nagyon nehéz helyzet lesz. Hogyan engedted meg, hogy abba belekerüljek? Tudtad, hogy nem fogok megállni? Hogy tehetted velem? És nem mondjuk el ezeket a fájdalmakat. Testvérek, úgy hiszünk Istenben állítólag, hogy nem merünk vele őszintén beszélni. Állítólag úgy vagyunk Istennel élő kapcsolatban, hogy nem merjük neki föltenni ezeket a kérdéseket. Hát egy ember-ember közötti, egy házaspári kapcsolatban sem őszinte és igazán mély és bensőség az a kapcsolat, ami nem bírja el az őszinte kérdéseket. És úgy akarunk gyógyulni, úgy várunk Jézustól gyógyulást, hogy nem mutattuk meg a sebeinket. Sírunk, de rajta tartjuk a kezünket, kivérzitek, takargatjuk, és nem merünk vele beszélni, mert vagy szégyeljük, vagy nincs bizalmunk, vagy tipródunk, vagy inkább magunkat büntetjük, én kibírom. Ha a szív leszakad valahol Istenről, és megszakad ez az intim bensőséges kapcsolat, akkor nincs hatékonyság a kereszténységünknek. Egy-két mondatot hadd mondjak még ezzel kapcsolatban. Ilyenkor szoktak megszületni bennünk ezek a hazug mondatok, hogy hát én ezt érdemlem. Úgy látszik nekem csak ez jár. Engem az Isten se tud szeretni. Ez az én formám. Testvérek, hadd biztasson bennünket ma a hely. Az ige az asztalon, a Szentírás, mindaz, amit tudunk Istenről, hogy ne zárkózzunk el a sebeinkkel, Isten ismeri a veszteséget. Hát először is megteremtett egy tökéletes bolygót, gyönyörűen kibélelte a mi bölcsünket, és ha most ránéz, akkor az kudarc és veszteség, ahogy kinéz. De ismeri azt a fajta veszteséget is, hogy elveszítette az ember bizalmát, akiben ő bízott. És az ember úgy döntött, hogy inkább a másik oldalnak ad hitelt, és annak a szavára hallgat. Isten ismeri a veszteséget. Szeretném, hogyha ezt elvinnénk magunkkal, hogy Isten nem csak élő, hanem érző. Az az Isten, aki él, az érez is. És most egy kicsit, ha közelebb megyünk Isten személyéhez, és hogy milyen ő azt meg Jézus mutatta meg, akkor tessenek arra gondolni, hogy ő milyen volt. Az együttérzésnek milyen jeleit adta. Kétszer olvassuk Jézusról, hogy sírt. Egyszer Jeruzsálem felett, amikor látta a várost, ez a kollektív szenvedés, amikor tudta, hogy mi vár rá. Látta a népét, és látta, hogy milyen reménytelen. Sírt. És sírt Lázár sírjánál, pedig tudta, hogy néhány perc múlva Lázárt föl fogja támasztani. De erőt vesz rajta az ember. A barátom volt. És Jézus tud sírni ezen is. Ismeri a szenvedést, és hadd mondjam azt, hogy nem csak az volt az ő feladata, hogy ő a bűnöket rendezze, és a bűnökből megváltson, hanem Jézusnak volt egy olyan programja is, ami egy lelki gondozói program. Ha előtetszenek venni esetleg otthon az Ézsaiás 61-62-t, abból néhány válogatott verset felolvasnék, hogy milyen programmal jött Jézus Krisztus ebbe a világban. Azt mondja, hogy az Úrnak lelke van rajtam, felkent engem, tehát felhatalmazott engem, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak. Szabadon bocsássam a megkötözötteket. Sion gyászolóinak gyászfátyol helyett illatos olajat adok. A csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az ország királyai. Új nevet adok neked, melyet az Úr maga határoz meg. És nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Mikor hívtak minket utoljára gyönyörűségemnek? Nem mondanak többé elhagyottnak, hanem úgy hívnak gyönyörűségem, mert gyönyörködik benned az Úr, és országod az övé lesz. Ekkora mélységből ilyen magasságba tud elsegíteni bennünket Jézus Krisztus, hogyha nem titkoljuk és nem szégyeljük a sebeinket, hanem ami fáj, azt nagyon egyszerűen és őszintén elmondjuk. Testvérek, én állítom, hogyha valami ezoterikus hókusz-pókusz lenne a titka a gyógyulásnak, akkor sokkal többen követnék. De ha ilyen egyszerű, akkor túl egyszerűnek tűnik. Nem olyan egyszerű, mert azért Jézus Krisztusnak ez sokba került, de nekünk egyszerű. Ne zárkózzunk magunkba a fájdalmainkkal, hogy el ne szakadjunk Istentől. Van egy ilyen ige, hogy fel ne nőjön bennetek a keserűség gyökere, ami elszakít Istentől. És ez fontos, hogy meglegyen ez az élő kapcsolatunk vele, mert akkor tudunk áldást vinni oda, ahol éppen vagyunk. A családba, a városba, az országunkba, vagy Szodomába, vagy ahova éppen az Isten küld bennünket. Merjük kérni a gyógyítást, és hogyha nincs még bizalmunk ahhoz, hogy kérjünk gyógyulást, akkor kezdjük ott, hogy Istenem, segíts, hogy legyen bizalmam és erőm ahhoz, hogy újra egy pici bizalmat tudjak előlegezni neked, és föltárni azt, ami van. Ne cipeljük tovább, megmérgez, tönkretez, a kapcsolatainkat is tönkreteszi, és eltelnek évek úgy, hogy odakozmáltunk, letapadtunk, és olyan fájdalmakban töltjük, amiket nem feltétlenül kellene, hogy elviseljünk. Hát imádkozzunk most ezekért a dolgokért. Édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy vannak a Szentírásban életmodellek. Köszönjük, hogy van egy Ábrahám is, és van egy Lót is. Szeretnénk inkább Ábrahámhoz hasonlítani, akiben örömet telt. Szeretnénk inkább ilyen nagyon mély, mindent átjáró kapcsolatot veled. Olyat, amiben tudunk egymással beszélni, te és én, te és mi. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy segítesz abban, hogy megmutasd, hogy hol van a gond. Köszönjük neked, hogy annyi módon tudsz közel jönni hozzánk. Köszönjük, hogy nem csak a szavakon keresztül, hanem sok-sok csatornán keresztül meg tudsz érinteni. Kérünk, Urunk, hogy valóban támaszd bennünk bizalmat, hogy ne hurcoljuk sebeinket. Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát. És adj fejünkre, úgy, ahogy ígérted, ékes koronát. Hogy aztán a mi áldozatra felgyúlt életünk oltárodon elégjen, mások számára áldás legyen. Ezt kérjük tőled, királyunk, mesterünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.